nem beszéltünk a kultúra vagy vallás szerepéről. Karajcsi Lukács kollega egyébként kérdezte, hogy az arab barométernek a felmérése szerint a régióban egyre több fiatal, elsősorban fiatal, vallja magát szekulárisnak, nem hívőnek, stb. És kiemeli ezt a példát, hogy Tunéziában ezeknek a száma 45%-ot ért el arab barométer felmérés szerint. És az önnek kérdése, hogy ezt és más tendenciákat figyelembe véve, gondoljátok-e, hogy az iszlamizmus ugyanarra a sorsa jut-e a térségben, mint az arab nacionalizmus? Ez egy jó komplex kérdés, de akkor Laci, köszönöm.
Köszönöm szépen, a kérdés valóban komplex. Ez több kérdés egyszerre, és szerintem érdemes több részre szedni a választ is ennek alapján. Ugye az első kérdési a politikai iszlám szerepe, a másik kérdés pedig azért ettől elkülöníthető a vallás szerepe a társadalomban. Ez utóbbira én majdnem biztosan azt tudom mondani, nem láttam az arab barométernek ezt a legutolsó felmérését, de azt, hogy ateistának nyilvánítsák magukat az arab világban a fiatalok, az szerintem teljességgel én kizártnak tekintem. Tehát a vallás jelentős szerepet töltött be, és fog is betölteni ezekben a társadalmakban. Az természetes, hogy van egy ilyen ingamozgása a vallásnak, hol erősebben, hol kevésbé erősebben rajzolódik ki, de azért a mindennapokat ezekben az államokban áthatja, és ezt mindenképpen érdemes megjegyezni. Most a politikai iszlám kapcsán ugye egy nagyon érdekes folyamatot láttunk 2011 óta, hiszen az iszlamizmusnak, ha úgy tetszik, egy újabb hulláma alakul ki. Ezek a bizonyos mérsékelt pártok megjelennek a hatalomban, és hát azt látjuk, mint ideológia, hogy nem igazán tudták megoldani azokat a társadalmi, gazdasági problémákat, amelyeket hirdettek, hogy majd meg fognak oldani, hogyha kormányra kerülnek. Tehát igazából az egyiptomi példa, ugye Morsi elnökségének az egy éve, az egy jó példa arra a kormányzási hibára, amit lényegében a muszlim testvériség által alapított politikai párt elkövetett. És hát ebből kifolyólag azt lehet mondani, hogy ma, mint ilyen, lecsengett bizonyos értelemben, tehát a kérdésben benne is volt, ez a bizonyos iszlamizmus, mint vezető ideológia az arab nacionalizmus után, és az a probléma, hogy jelenleg nem rajzolódik ki egy újabb ideológia, ami vezetné a térséget. Amit még szeretnék kiemelni, hogy viszont nyilván a mérsékelt politikai erőktől el kell különíteni a radikális politikai erőket. Pont azt látjuk, hogy amikor a mérsékelt politikai erők népszerűsége csökken le, ez pont ugye ilyen 13-14 magasságában járunk, akkor a radikális iszlamizmus egy újabb hulláma jelentkezik, majd az iszlám állam formájában. Ugyan a katonai vereség az bekövetkezett az elmúlt egy-két esztendőben. És mindenképpen azt látjuk, hogy én azt gondolom, hogy ezek picit háttérbe szorulnak most az elkövetkezendő esztendőkben, de nem mondanék le róluk teljesen. Még a mérsékelt politikai iszlamista mozgalmakról sem mondanék le teljesen. Jelenleg abszolút egy ilyen válságban vannak. Itt van egy új generáció, egy fiatalabb generáció, akiknek lényegében fel kell nőnie ahhoz, hogy újabb programokat kínáljanak és szakadást érjenek el a nagy anya szervezettől, és majd előbb-utóbb hallatni fogják valamilyen formában a hangjukat. Hát a radikális iszlám pedig nyilván kisebbség, ugyanakkor azért jelen van a térségben, annak ellenére, hogy az iszlám államot katonailag sikerült Irakban és Szíriában száműzni. Az, hogy az egyének életéből és a fiatalok életéből a vallás az száműzésre kerül, és hogy ateistának vallják magukat, ugye az az iszlám szerint lényegében az egyik legfőbb bűn, és olyan szinten át vannak itatva ezek a társadalmak, hogy én a kérdés feltevést nézném meg pontosan, tehát, hogy egy ilyen típusú választ egy muszlim nem adhat egy ilyen kérdésre, mert akkor azt mondja, hogy nem muszlim, és ez egy nehéz dolog. Azzal egyetértek viszont, hogy nyilván a szekularizáció mint kérdés, az a térségben napirenden van, nem az arab tavaszt tűzte napirendre, hanem jóval korábban megjelenik ez a vitákban. De hát ez apró lépésekkel ment csak előre, és annak is egyfajta sajátos, nem feltétlen európai értelmezését látjuk, hiszen a szekularizációt azt egy az egyben nem lehet alkalmazni a térségre.
Péter, légy szíves.
Én abszolút vitatkoznék Lacival, egyrészt azért, mert ez a közvéleménykutatás nem arról szólt, hogy az ateizmus mennyire terjed, vagy van jelen az arab világban, hanem arról, hogy egy telefonos interjún, amikor csak te vagy ott meg, aki megkérdezi a véleményedet, ott mennyire mered bevallani azt, hogy mennyire érzed magadat vallásosnak, vagy sem. Nem ez az egyetlen ilyen felmérés az elmúlt években, ami azt mutatja, hogy hogy ateizmus, vagy vallástalanság, vagy szekularizmus, de hogy mindenképpen a fiatalok körében van egy olyan tendencia, és ez biztos vagyok benne, hogy ez csak egy telefonos interjú merik bevallani, hogy eltávolodnak a vallásosságtól, akár egy telefonban legalábbis ateistának merik magukat vallani. Az arab tavasznak szerintem, ha valahogy visszatok kapcsolódni, az talán az egyik elég hatása lett, hogy ez egyfajta, most ez lehet, hogy erős hangzik, de egy ilyen nagykorúságává lett az arab fiataloknak, ha ennyire durván egyszerűsítetek, vagy általánosítotok, hogy felmerik jobban vállalni az azonosságukat. De azt gondolom, hogy az iszlamizmus úgy nem bukott meg, mint az arab nacionalizmus megbukott a 70-es, 80-as években, mert az iszlamizmus, mint politikai erő, Egyiptomban hatalomra került egy évig, de nem azért bukott meg, mert az emberek csalódtak benne, hanem azért, mert az egyiptomi hadsereg megmutatta. Egy helyen került hatalomra, választások útján Irakban, ahol hát, hogy ott mennyire az iszlamista része és mennyire a síita része játszott szerepet, arról még lehetne vitatkozni. És igazából tehát az a fajta kormányzati tapasztalat, kormányzati kundarc élmény, ami az arab nacionalista rezsimeket jellemezte a saját korszakukban, azt az iszlamisták még nem tudták elszenvedni. Abban az értelemben, hogy egy ilyen csalódás legyen. És ha még meg is történne, hogy iszlamista kormányok alakulnának a Közel-Keleten mindenhol, szerintem azért nagyon tanulságos párhuzam, ami Európában, vagy nyugaton van, hogy a realitás érzékünk teljesen szétválik arra, hogy egy adott kormányzat jó vagy rossz, és ebben vakon hiszünk, független attól, hogy érveket, statisztikai adatokat vonultatunk fel, ettől függetlenül a társadalom egyik fel az Egyesült Államokban is Donald Trumpra szavazott 2020-ban is. Tehát, hogy mikor az iszlamisták rosszul kormányoznának is, szerintem az iszlám világban is ugyanazokat rendek érvényesülnek ebből a szempontból, ami nyugaton is, hogy az emberek jobban elutasítják. Tendencia van, hogy elutasítjuk a fact-based híreket, elutasítjuk a valóságnak az normális értelmezési kísérletezés helyette törzsekben hiszünk. Ez nagyon vicces, ugye, hogy a nyugati narratívában megjelenik ez a tribalizmus, politikai tribalizmus, ami a Közel-Keleten a törzsiség volt, tehát ez nehéz lenne ezzel a kifejezéssel leírni azt, ami folyik, de szerintem ez egy olyan jelenség, sokkal általánosabb jelenség, mint ami a Közel-Keleten van, ami megkérdezi azt, hogy meg lehetne ítélni azt, hogy egy iszlamista kormányzás, amit nem buktat meg, aminek van 4 éve, vagy aminek van 8 éve, az a közvélemény szemében értelmes lesz-e, vagy hasznos, vagy sikeres lesz-e, vagy sem.
Hadd reagáljak egy mondatra így gyorsan Péternek az első gondolatára, ami sokkal kikristályosította a mondani valómat. Tehát, hogy én alapvetően azt mondanám, hogy ez a fiatal generáció nem azt mondja, hogy ateista, hanem tagadja azt a típusú vallásosságot, ami eddig meghatározta ezeket a társadalmakat, és megkísérlik lényegében újra definiálni, hogy mit jelent ma a 21. században muszlimnak lenni, és ez nyilvánvalóan egyfajta generációs törést is jelent. Nyilván ne keverjük, mint én magamnak mondom, hogy nem keverjük össze az iszlámot az iszlamizmussal, de ezt látjuk az iszlamista szervezeteken belül is lényegében, hogy a fiatalabb generáció az nem azonosul a konzervatív, mondjuk a muszlim testvériségen belüli 4 generáció között, olyan szintű törés van, amely gyakorlatilag kibékíthetetlen ellentéteket szül. És hogyha kilépünk az iszlamizmuson kívül, és az átlag embereket nézzük, akkor hát számos ilyen szociológiai tanulmányt olvassunk arról, hogy mennyire nem értenek egyet mondjuk egy adott fiatal szülei által gyakorolt vallásossággal, vagy azzal, hogyha elmegy a mecsetbe és meghallja az imámokat, ez az úgynevezett vallási elitnek a véleményével, amely ugye legtöbb esetben hivatalos formában is működik, és hát ettől próbál lényegében távolodni, de hogy én ezt, és lehet, hogy egy interjúban erre mondják azt, hogy ők távolodnak a vallásra, ezt így el is tudom fogadni, de nyilván ez inkább egy újra definiálása a vallásnak, én így értelmezném alapvetően. Köszönöm.
Máté, légy szíves, még ezt egész is ki valamivel.
Én csak egy annyi apróságot tennék hozzá, hogy én sem tartok attól, hiszem, hogy ez most teljesen eltűnne, és itt szerintem egy ilyen materialista nézőpont az hasznos lett számunkra. Ugye addig, amíg a közel-kelet meghatározó szereplők közül többen Törökország, Szaúd-Arábia, Irán is egyfajta iszlamizmust képvisel, és egyfajta iszlamizmust támogat, addig nem fog eltűnni az iszlamizmus.
Igen, ez nagyon fontos szempont. Köszönöm szépen. Térjünk vissza magához a tömegmegmozduláshoz, mint olyanhoz, mert érkezett arra kérdés, hogy számíthatunk-e arra, hogy akkor ez innentől kezdve még akkor is, hogyha itt az adaptív autoriter vezetés hát valóban adaptálódik ehhez, és együtt tud élni ezekkel a tüntetésekkel, számíthatunk-e arra, hogy ezek folytatódni fognak a következő évben. És akkor jött egy érdekes kérdés arról, hogy szintén Laci ezt mondtad, hogy nem emelkedett ki jelentős vezető személyiség, hogy van-e arra esély, hogy esetleg egy jelentős vezető személy kiemelkedik, vagy ez abszolút erőtne a mintázattól. Tehát ez lenne a következő körkérdés. Most kezdjük, Péter, szerintem veled a kört, mert eddig mindig fordítva ment.
Bevallom őszintén, hogy így hirtelen nem ugrik be egyetlen olyan személynek a nevese, aki az arab tavasz eseményei kapcsán kiemelt, ki tudott volna emelkedni a fiatal vezeték közül annyira, hogy még 2020-ban és 2021-ben is emlékezzek a nevére. Ez, ami szkeptikussá tesz engem arra nézve, hogy ilyen típusú dologgal találkozhatunk majd megint. Én az iraki eseményeket, a 2.0-ás arab tavasz kapcsán az iraki eseményeket követtem, vagy követem egy kicsit jobban, és ott is az a problémája ezeknek a tömegeknek, ugye, akik 100 000 számra mentek ki Irakba tüntetni, hogy nincsenek vezetők. Biztos vannak vezetők, akik megszerveznek egy-két tüntetést, de alapvetően nem állt össze egy egységes mozgalom, és most, hogy Irakban választások lesznek, megvan a társadalmi feszültség, megvan a társadalmi igény a fiatalok között arra, hogy leváltsák a politikai életet, ráadásul Irakban demokratikus választásokat tartanak, de nem találják az eszközt arra, hogy ezt hogyan adják, mert aztán alakítanának egy pártot, és akkor választhatnának maguk közül egy elnökséget, meg egy pártvezetőt, és akkor mi sem egyszerűbb lenne, hogy az iraki fiatalok rájuk szavaznának. És ez szerintem az iraki vagy az arab társadalmak már megint csak a belső sajátosságaihoz vezetne el minket, erre egyelőre képtelenek, vagy nem találják a kulcsot, persze még a választások, ha tényleg egyáltalán megtartják időben. Még van majdnem egy fél év, de ez a leaderless, ez a vezető nélküli jelenség, ez szerintem átütő, és itt még csak egy óvatos kitekintést, kikacsintást tennék arra a vitára, ami a dzsihadista terrorizmus kapcsán fogalmazódott meg a 2000-es évek közepén, hogy miután Bin Laden eltűnt, mert beüldözték a barlangjába, onnantól kezdve ez a dzsihadizmus úgy levegett, mozgott, hogy nem voltak igazából vezetői. Nem volt egy darab vezetője, és hogy lehet, hogy ez egy ilyen, ez megint visszavezet minket, hogy ennek a dzsihádnak a fő erejét is az arab társadalomból érkező személyek alkották, és hogy nehéz csomósodnia ebben a tekintetben, hogy vezetők kerüljenek ki.
Köszönöm. Máté, Lonci, valamelyiknek.
Én annyit tennék gyorsan csak hozzá, hogy eszembe jutott nekem egy név, Péter, aki az elmúlt évszázadban még meghatározó volt, és viszonylag fiatal, és ez Abu Muhammad al-Jolani jutott eszembe, aki a szíriai Al-Qaidának az egyik vezetője, és 2012 óta meghatározó személyiség. És most hiszem, hogy 40-45 évre satszolják az életkorát, szóval akár fiatalnak is tekintető. A lényeg itt azt gondolom inkább az lehet, hogy egyetértek ezzel, hogy ez én sem látom ezt megtörténni, főleg azért nem, mert ezek a megmozdulások általában alulról szerveződőek, és nem egy meglévő elit csoport az, amelyik megszervezi őket. Ezeknek az elit csoportoknak, akár ellenzéki, akár kormányzati csoportok megvannak a vezetőik, néha megpróbálnak ráülni ezekre a hullámokra, tüntetés hullámokra, de hát úgy tűnik, hogy ez nem annyira sikeres általában. Én arra számítok egyébként, hogy ezek a tüntetési hullámok megmaradnak, meg folyamatosan itt lesznek, igazából az arab országok közül szinte bármelyikben holnap kitörhet egy tüntetési hullám vagy egy nagyobb felkelés, és ezek szerintem megmaradnak jelükben ennek, amilyenek, ilyen vezető nélkülinek. Ezért én nem látom ennek a nagy lehetőségét, de persze kereslet van rá, tehát akár egy ügyes politikus ezt meg tud is ragadni. Ugye például Irakban Muqtada al-Sadr próbálkozott ilyesmivel, talán nem annyira sikeresen, de hát végül is ott van a tűz közelében, szóval lehet, hogy amit akart elérni, az elérte.
Köszönöm, abszolút hoztam Máté és Péter véleményét, tehát én is azt mondom, hogy a tüntetések azok velünk lesznek, és nyilván ez csak idő kérdése, hogy majd újabb országban, újabb formában robbanjanak ki. Nem csak vezetők nincsenek, hanem mögöttük lévő programok se nagyon vannak. Tehát, hogyha most Algériában ez elég ugye friss az elmúlt éveknek a tüntetései, ha megnézzük ezt a Hirakot, ahogy Máté is mondta, ez egy ilyen alulról szerveződő, minden kedden, minden pénteken kimegyünk tüntetni, és elmondjuk, hogy algériaiak vagyunk, kiállunk a kabilügyért, igen, ne induljon újra az elnök választáson. Bouteflika ezt elérték, akkor legyenek politikai reformok, de hogy valójában mi az összeállított politikai programja ezeknek a fragmentált szervezeteknek, amelyek összeállnak ebbe a mozgalomba, az valójában senki sem tudja, és talán maguk sem értenek ezekkel a programokkal együtt. Tehát igazából nincs egy olyan politikai platform, egy olyan politikai program, amely vezethetné ezt. És hát tegyük hozzá, hogy mivel például Algéria azért egy erőteljesen a fegyveres erőknek a politikai szerepére épülő politikai rendszer, azért sem a politikai, sem a katonai erőviszonyok nem mellékesek. Egy fegyveres erőkkel szemben nyilván akkor lehet szembeszállni, hogyha mögé tudunk tenni valamilyen egységes, minimális konszenzusra épülő politikai mozgalmat, tehát hogy egy bizonyos szintű politikai konszenzus is szükség lenne. Gyakorlatilag Algériában azt látjuk, hogy a fegyveres erők egy új elnök személyében, Tebun személyében lényegében egy olyan átmenetet hajtanak végre, amelytől az egész algériai társadalom lényegében irtózott, ez az úgynevezett egyiptomi példa, ettől akartak ugye leginkább távol maradni, ami ugye 2013 után történik Sisi személyében, hogy ez nehogy megismétlődjön, de hát ezért, ehhez alapvetően azért erő kell, és egy szervezettség kell, ami nincsen, de ha átmegyünk Szudánban, ott is azt látjuk, hogy az ügyvédek, az egyetemi oktatók, gazdasági elit, aki ugye kimegy tüntetni a Bashir rezsimmel szemben, nagyon hasonlóak a jelszavak, kiállunk a Darfúriak ügyéért, és képviseljük ezt, a Bashir rezsim mondjon le, stb. Elérik, ugye politikai reformot hirdetnek, és ugye egyedül Szudánban látjuk azt, hogy van egy tárgyalásos átmenet, ahol tulajdonképpen megegyeznek egy ilyen kvázi hatalom megosztási menetrendben, de azért az elemzőben felmerül a kérdés, hogy ez is nem inkább egy taktika-e a fegyveres erőknek a bizonyos tagjai részéről, gondolok itt Hemeti személyre, aki egy meghatározó katonai figura Szudánban, hogy szépen elcsendesítjük, leültetjük őket tárgyalóasztalhoz, és majd egy adott ponton szépen elfelejtjük ezt az átmenetet. Tehát igazából nem sok esély van arra, hogy itt egy valóban egy politikai elitet cseréljenek le. Tehát lényegében rezsimváltásról értelemszerűen akkor beszélhetünk, hogy itt a politikai elittel egy újfajta politikai elit termelődik, amelyre azért meglehetősen jelenleg kevés a lehetőség, és hát Tunéziában is éppen azt látjuk, amely egy pozitív példa lehetett volna az elmúlt 10 évben, hogy azok a politikai figurák, akiknek köze volt a Ben Ali rezsimhez, egy időre mint eltűntek, de egy idő után ők töltik be újra jelenleg a tanulmányok szerint fontosabb politikai tisztségeket. Tehát újra termelődik a rezsim új köntösben, és azt nem mondom, hogy nem változik semmi, mert nagyon sok minden változik azért ezekben az államokban, de nem számítanék arra, hogy miközben a térség története pont arra tanít meg minket, hogy erős vezető személyek vannak, és talán pont lehet, hogy egy átmeneti időszakban vagyunk, hogy egy ilyen erős vezető személyiségek a térségben azért nem igazán jelennek meg most. Tehát ez, ha történelmileg rátekintünk a térségre, azért ez idegen, mert mindig van néhány politikai vezető személyiség. Hát Erdogan biztosan egy ilyennek tekinthető, meg nyilván egy-két figurát lehet, hogy elő tudunk hozni, de hát ezen is vitatkozhatunk.
Köszönöm szépen. Magam részéről még egy körkérdést tennék föl. Azzal kapcsolatban, hogy most hivatalba lépett Biden kormányzat az Egyesült Államokban, aminek azért már valamennyire látszanak a politikai prioritásai, aminek egyrészt része a disengagement folytatása, bizonyos pontig, tehát a strukturális körülmények azért nem változtak meg, de ugyanakkor van egy jelentősebb, pronunciáltabb demokrácia napirendjük, demokrácia agendájuk, és nyilván még nem teljesen látni, milyen politikát fognak a valóságban vinni. De a meglévő tudás, meg a meglévő érzületek alapján úgy gondoltok, hogy lesz-e változás a közel-keleti dinamikában ezen a globális szinten, vagy alapvetően nem lesz különösebb változás, hiszen valamennyire kényszerpályán fognak mozogni, és akkor most megint kezdjünk ebben az irányban, úgyhogy Péter, mit gondolsz erről?
Szerintem mindenképpen lesz változás, de nem tudom, hogy milyen, és ennek a legfőbb oka, hogy a Biden adminisztráció ugye elkötelezett az iráni nukleáris megállapodás újrakötése mellett. Feltételezve, hogy ez sikerülni fog nekik, ha és amennyiben, az mindenképpen dinamizálni fogja az amerikai-izraeli és az amerikai öböl kapcsolatokat valamilyen mértékben. Azt nem tudom megjósolni, hogy ez milyen mértékben, de azért az nyilván az amerikai külpolitikának amellett, hogy általában szeretne kivonulni, meg katonákat kivonni, meg footprintet csökkenteni, amellett azért van egy jelentős mozgástere, a demokraták elkötelezettek voltak az arab-izraeli vagy palesztin-izraeli kérdés rendezésében, ott is van mozgásterük, nem tudom, hogy mit tudnak tenni, amit nem tudtak megtenni az elmúlt évtizedekben, de lehetőségük van, de azt hiszem, hogy a Biden adminisztráció első egy-két éve az mindenképpen Iránról fog szólni. Jósoljátok meg, ti mondjatok valamit ti, hogy ez milyen reakciókat fog kiváltani a többiekben, a többi országban.
Köszönöm. Hát én azt mondanám, hogy én olyan sarkalatos változásra nem számítok, mert én azt érzem, hogy a Biden adminisztráció mindenfajta belpolitikai nyomástól függetlenül igyekszik majd valamennyire pragmatikus maradni, és nem szélsőséges döntéseket hozni a Közel-Keleten. Én azt is mondanám, hogy a Péter, amit mondta, hogy az első egy-két év az Iránról fog szólni. Hát az első fél év fog szerintem nagyon erősen Iránról szólni, amikor is ugye itt a következő hónapokban, június, majd jövőre emlékszem, Iránban választások lesznek, azért ott nagyon sok minden el fog dőlni, hogy milyen irányba megy ez a portfólió. Szerintem, hogyha addig nem sikerül megkötni egy megállapodást, amire nagy az esélye, hogy itt félre mennek a dolgok, akkor utána ennek az esélye nagyon durván lecsökken, és akkor azt láthatjuk, hogy a jelenlegi folyamatok erősödni fognak. Én azt gondolom, hogy a Biden adminisztráció nem fog remélhetőleg szerintem visszamenni oda, ami az Obama adminisztrációban volt, nem azért, mert így ideológiailag bármi baj lenne azzal, amit az Obama adminisztráció képvisel, csak nem volt annyira következetes annak a kormánynak a közel-kelet politikája, és nagyon sok eredményre nem vezetett. Tehát azt gondolom, hogy itt olyan nagy változások szerintem nem lesznek. Hát valószínűleg Washington kritikusabb lesz Egyiptommal, kritikusabb lesz Szaúd-Arábiával, és kritikusabb lesz Törökországgal, de hát ezek a vezetők azt már megszokták, hogy bírálják őket. Ezt szerintem le is söpik kicsit az asztalról, és hát a fontos az lesz majd, hogy a háttérben mi fog történni, mennyire lesz pragmatikus az amerikai külpolitika, és én arra számítok Bidentől, hogy pragmatikusabb lesz, mint az Obama adminisztráció.
Köszönöm szépen, osztom abszolút a véleményt, tehát én sem számít jelentős változással, hanem inkább egy kontinuitással, és két gondolatba kapaszkodnék, az egyik az amerikai-iráni tárgyalásoknak a kérdése, a másik pedig az, hogy ugye van egy olyan képünk, hogy mindig az Egyesült Államok alakítja a közel-keleti eseményeket, miközben azért azt látjuk az elmúlt évtizedben, szintén Péterre visszakanyarodva, hogy a közel-keleti események azért eléggé kiszámíthatatlanok voltak, és azok maguk is alakították az amerikai reakciót. Tehát ez alatt azt akarom mondani, hogy ha nem történik valami nagyobb változás a térségben, akkor változatlan az amerikai külpolitika, de ha van egy markánsabb változás, akkor nyilván azt alapvetően végig kell gondolni. Amire én külön figyelmet fordítanék még, itt az amerikai török reláció az nagyon izgalmas, ugye az amerikai kritikák szempontjából, hiszen azért, ami ott történik, és a török külpolitikában zajlik, azért azt gondolom nem mellékes, nem csak NATO, nem csak EU szempontjából, hanem a Közel-Kelet térségének szempontjából sem. És hát az amerikai-iráni kapcsolatokban meg nekem az a várakozásom, hogy nyilván Biden nem térhet vissza ahhoz a dokumentumhoz, ami 2015-ben volt. Ez azt jelenti, hogy akkor új amerikai feltételek vannak. Ne adj Isten ugye a ballisztikus rakétától kezdve itt az iráni forradalmi gárdának a regionális szerepköre is mondjuk elő kell, hogy jöjjön a tárgyalásokon. És hát ott pedig, hogy Irán majd mennyire lesz hajlandó megállapodni, hát szerintem ezek azok a kérdések, ahol majd nem sikerül megállapodni. Tehát én alapvetően arra számítok, ha ezek előjönnek, akkor Irán nem tud ezzel lényegében mit kezdeni, miközben nyilván Iránnak azért számos tekintetben érdeke lenne visszatérni ehhez a dokumentumhoz, ezt is lássuk be. Úgyhogy meglátjuk, hát ugye ez a nehéz a Közel-Keletben, hogy amikor 2010-ben megkérdeztek minket, hogy mi lesz a tunéziai eseményekből, akkor azt mondtuk, hogy ez egy tüntetés a sok közül, és hát nem gondoltuk volna, hogy ez ilyen drámai változásokat indít el. Tehát azt is látni kell, hogy a mi elemzéseinknek van egy ilyen módszertani korlátja, hogy nem meteorológusok vagyunk, szoktam mondani a diákoknak mindig.